Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, úgy, amint írva találjuk azt a 48. Zsoltár első 4, valamint 9. versében. Istennek szent ígéjét a 48. Zsoltárból, annak első 4 verseiből, valamint a 9. versből olvasom. Kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. A Kórá fiainak Zsoltár éneke. Nagy az Úr és igen dicséretes, ami Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa. Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. Amiként hallottuk, aként láttuk a seregek urának városában, ami Istenünknek városában, örökre megerősítette azt az Isten. Szela. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, a magyar reformátusságnak van egy jellemző gondolkodása akkor, amikor a templomról hall, vagy a templomról beszélnek, illetve amikor a templomra gondol, hiszen ha megkérdezünk egy valóban egyházhoz kötődő református embert, és akinek, hogy így mondjam, gyakorlata is van a templomjárással, hogy melyik a legszebb templom, akkor azt fogja mondani, hogy az ő. Ahová jár, ahol megkeresztelték, ahová kötődik érzelmileg. Itt nem általánosítva igaz, hogy az övé a legszebb, hogy a református templom a legszebb, hanem az a templom, ahová ő személyesen kötődik. Aztán az élet hoz nagy változásokat, és mégis valahogy mindenki titokban visszavágyódik abba az igazi templomba. Mert a templom, testvéreim, nem elmond fogalom, hanem valóságos. Legalábbis a magyar református ember számára. Mikor azt mondjuk, hogy templom, akkor nem csak elképzelünk egy épületet, amelyről tudjuk, hogy mik az ismérvek, hanem így, ahogy mondtam, valóságosan megfogható. A szép az, ami a miénk. Ennek a ragaszkodásnak a gyökerei nagyon mélyre nyúlnak, testvéreim, teológiai megismerésben egészen a Szentírásig, a Bibliáig, és benne az Ószövetségé. Történelmi tapasztalatban pedig a 16. századig, amelyre érzelmileg, különösen itt a magyarországi részeken és benne a Dunántúlon rátette egy lapáttal még az ellenreformáció és annak történelmi tapasztalata. A tapasztalat a legnehezebb időkben is az volt, hogy egyedüli biztos menedék és erő Isten és a tár. Mert a világnak ezen a táján sok mindent elvettek emberektől. Elvettek házat, földet, évszázados örökségeket, elűztek közösségeket, de Isten maradt, mint erős vár. És a templom maradt, mint egy olyan jelkép, egy olyan hely, ahol ha mindent el is veszíthetünk, és elvehetnek bármit tőlünk. Isten, ő egyedül marad, és jelként hagyja nekünk, vagy erős várként a templomot. Testvéreim, a mi örökségünk, amelyről eddig beszéltem, rárímel arra, amit ma a Zsoltárból hallottunk, és amit három szóban szeretnék ma nektek összefoglalni, és valamiképpen üzenetként továbbadni: nagyság, szépség és tapasztalat. Nagy az Úr, és igen dicséretes, ami Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. Nagy az Isten. Amikor körbenézett Izrael, akik között megszületik ez a Zsoltár, látott nagyobb templomokat. Hiszen ott éltek körülötte azok a népek, amelyekkel folyamatosan, hogy így mondjam, teológiai küzdelemben volt a kísértések révén. Ott voltak körülötte olyan épületek, amelyek nagyobbak voltak az ő templománál. Sőt, ott volt az emlékezet. Hiszen ez a nép évszázadok után is őrizte az Egyiptomból való kivonulásnak az emlékét. És nem csak annak emlékét, hogy az Isten megszabadította őket, hanem talán őrizték Egyiptomnak a gyönyörűségeit, azokat a hatalmas építményeket, amelyeket láthattak az ősök, és amelyet továbbadtak, amelyet őrzött az emlékezet, amelyet most néhány ezer évvel később is turisták milliói látogatnak. Erről tapasztalata volt Izraelnek. A nagy piramisokról, hatalmas építményekről. De arról is tapasztalata volt, hogy sem a szomszéd népeknek hatalmas épületei, templomai, sem az emlékezet nem tartotta meg őket. Senkit sem, egyedül csak Isten. Láttak ők szebbet és láttak nagyobbat az ő templomuknál. De annál nagyobbat, mint aki Isten volt, nem láttak. Nagy az Isten. Nagy az Úr, mondja a Zsoltáros. Mert hatalmas kézzel kivitte, átvitte és bevitte az ő népét. A rabszolgaság helyéről, a pusztán keresztül az ő ígéretének helyére. És mikor vall a Zsoltár, és benne az Isten ószövetségei népe, hogy, vagy az Isten népe egyáltalán, hogy nagy az Úr, akkor ez nem a gigantikusságot jelenti, testvéreim, hanem azt a tapasztalatot, ahogyan megélték nemzedékről nemzedékre, hogy Isten mindig odahajolt föléjük. És amikor szükség volt, a mélységből fölemelte, mindig pátyolgatta, mindig vitte, mindig megtartotta az ő ígéretét. Nagy az Úr. Nagyobb mindennél, amit láttunk és megtapasztaltunk, vallja ezt Izrael, és vallja az Isten népe. Testvéreim, mi mást is tudunk. Hogy Istennek a nagysága nem csak abban van, hogy hatalmas dómokat engedett építeni az ő dicsőségére. Istennek nagysága nem csak abban van, hogy a kis templomokban is megjelent, hanem Istennek az igazi nagysága abban van, ahogyan eljött kicsivé, gyengévé és elesetté lett közöttünk. Ahogyan kiszolgáltatta az örökkévaló, a hatalmas mennyei Úr nekünk embereknek magát az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban. Ahogy eljött, emberré lett, belépett közénk a történelemnek egy pontján, és ahogyan megmutatta ember létünknek a valóságát a fiúban, akit elküldött, hogy beszéljen az ő dicsőségéről, és megmutassa ő benne, hogy Isten hogy szeret bennünket, közénk jött, Isten ebben lett nagy. Isten abban nagy, hogy esendő lett a fiúban, az egyszülöttben, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nincs más élet és nincs más cél, testvéreim, a keresztény ember számára, és nincs más megmaradás sem. Csak egyedül a fiúban, Jézus Krisztusban. És Isten szembesített bennünket. Szembesített a fiúban, az ő elesettségében, így mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írott levelében, hogy megüresítette magát. Felvette emberlétünket és megüresítette magát. Azért, hogy minket befogadjon, az ő mennyei dicsőségébe. Nagy az Isten, mondta a zsoltáros. És gyönyörűséges. És mi volt a szép benne? Ha visszagondolunk testvéreim a 2000 éves kereszténység ábrázolására, ha van valami szép a közöttünk megjelenő Isten szeretetben a fiúban, akkor azok a romantikus festmények, ahogyan a indázott oszlopú bölcsőben ott fekszik a tehetetlen kisgyermek, és állnak fölötte bálmatagon az állatok. Vagy éppen ahogy egy hosszú hajú fehér ruhás férfi mendegél valahol a kék ég alatt a vetések között, vagy épp a tengerpartján is prédikálja az Isten országát. De az igazi emberarca, amelyet az Isten fia értünk felvett, hányan találják szépnek? Mert az igazi arc, az, amelyik ott volt a kereszten, tövis koronák alatt szenvedve, és amelyen Isten, amelyben Isten megmutatta az Isten fiú arcán az igazi ember arcot is. Mert testvéreim, az, aki ott volt a kereszten, az ember tette olyanná. Az emberi gyűlölet, mert nem bírta elviselni az isteni jóságot. Ő, aki bűntelen volt, bűnné lett érettünk a kereszten. Ő, aki tiszta volt és szeretett minket, egyszer csak ott találta magát, elfogták, hamis vádakkal elítélték, tövis koronát tettek a fejére, és keresztre feszítették. Ő ezt csak vállalta, de ezt az emberek tették. És abban a tövis koronás arcban, testvéreim, az ember néz vissza ránk, a mindenkori ember. És Isten az ő fiában felvállalja ezt. Ahogy mondtam, aki nem tett rosszat a másikkal, aki lehajolt mindig az elesethez, egyszer abban találja magát, hogy őt gyűlölik, és meg akarják ölni. És a fiú felvállalja ezt. Azért, hogy az ember minden gőgöt, minden öntömjénezést, bűnt és gyűlöletet lemerjen tenni a kereszt alá. Mert a fiú ezért jött. És felvállalta, hogy meghal, de azt is, hogy feltámad. Hogy immár a romolhatatlanságban hozzon számunkra egy olyan győzelmet, amelyen aztán megindulnak mindazok, akik részesei lesznek ennek a feltámadásnak. Mert testvéreim, ebből a feltámadásból született az erő, a megtérés, a kereszténység, a Krisztus követés. Nem a romantikus képek Jézusából. Az a 7. században jön a karácsony, akkor kezdik ünnepelni. 600 éven keresztül, és különösen az első 3 évszázadban, ameddig bujdokolni kellett a keresztény hit miatt, ez volt az egyetlen. A feltámadott Jézus Krisztusból vett erő, amellyel bementek szegények, nyomorultak, mezitlábas rabszolgák Róma házaiba, és fegyvertelenül a római birodalmat térdre kényszerítették imádkozni, mert hittek, és mert áldozatot vállaltak. Ennyi, a feltámadott Úrban. És az a birodalom, amely akkor a világ legerősebb hadseregét tudta maga mögött térdre kényszerült. És megtanultak a nagyok és a gőgösek is imádkozni. És aztán elveszett a birodalom, ezt is tudjuk, legalábbis a nyugati része 476-ban, 1000 esztendővel később a keleti része is. és ma már történelem. De az az erő, amely Krisztusból jön, ebből a tövis koronás arcból ez az erő ma is itt van. Életet, erőt és reménységet ad. Látjátok, az Isten szépsége mennyire más, mint az emberi. Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa. Az a szép, amiről nem is gondoljuk. Tudjátok, az, amiről a Zsoltáros beszél, a Sion hegyének gyönyörűsége, ugye, amely olyan szépen lejt észak felé, gyönyörű ez a kép. És ott épül fel az Istennek városa, Jeruzsálem. Tudjátok, az mekkora hegy? 743 méter magas. Mi volt ez? A nagy hegyekhez képest. És mi volt az a város, amelyik megbújik ennek az oldalában? És mégis az Isten népe számára ez a nagyság, ez a gyönyörűség és ez a szépség. Tudjátok miért? Mert Isten ezt a helyet választotta. És ezen a helyen szentelte meg magát. Az ő népe között is innen adta az erőt. És ahogy Isten ott a Sionon megmutatta az ő ószövetségi népe számára nagyságát és gyönyörűségét, úgy nekünk Krisztusban, a Golgota keresztjében és a feltámadott győzelmes Úrban megmutatta az ő hatalmát, erejét és győzelmét. És erről szól a harmadik üzenet. Tapasztalata van az Isten népének. Amiként hallottuk, aként láttuk a seregek urának városában, ami Istenünk városában, örökre megerősítette azt az Isten. Az ő városa, a szent hely, ahol megerősíti az ő szent lelkének erejét, vagy erejében az ő népét, hogy mindig megérezze Istennek ezt a győzelmes jelenlétét, és ráélje erre a világra. Mert az a hely, az a szent hely, a Sion, a mi Sionunk, ez a templom, ahol vagyunk testvéreim, amelyik lehet, hogy méretre nem a legnagyobb, de a mi számunkra mégis Istennek szépsége és tökéletessége vasárnapról vasárnapra itt mutatkozik meg az ő igényében, itt mutatkozik meg abban a tapasztalatban, amely szeretetről, irgalmasságról és jóságról sokan szereztek tapasztalatot és sokan vallottak. Mindez azért van, hogy aki feljön ide, megerősödjön is magával vigye. Hadd meséljek testvéreim egy történetet, hogy milyen az Isten jelenléte. Felhívott egyszer egy este felé egy kétségbe esett hang telefonon: tiszteletes úr, betetszene menni a kórházba, mert édesanyánk ott van. Kérdeztem, hogy milyen állapot van. Azt mondták, hogy hát olykor már, vagy olykor még beszél. Leginkább nem. Bementem, ketten feküdtek a kórteremben, és mikor beléptem, az első ágyon megismertem testvérünket, csontá oszva. Beteg arcban alig nyílt a szem. Tudjátok, ez a sokáig bedagadt. És mikor köszöntem, hogy áldás békesség, lassan kinyílt a szem. És halkan jött a válasz. És emlékszem ma is a mondatra: milyen jó, hogy a tiszteletes úr megtalált engemet. És bennem azonnal ott volt nem én, hanem az Isten. És nekem egyetlen testvéreim, ami visszajelzés volt, utána néhány nappal elment testvérünk a minden élők útján. Hogy az Isten abban a pillanatban azt a valakit, aki ott volt, visszahozta, értitek, a tudatállapotba. Ő nem tudta, hogy én mikor megyek, én se tudtam, hogy mikor megyek. De ott a beteg ágy mellett, ez az akkor már napok óta nem beszélő, és lehet, hogy öntudatán kívül lévő asszony egy pillanatra visszajött az életbe, és ma is emlékszem, együtt imádkoztunk, és a végén megáldottam kézrátétellel. Nem tudom, értitek-e, testvéreim, ebben a történetben az Isten nagyság. Hogy az Isten oda megy azokhoz, akik viszik, és akik megtapasztalják a legnagyobb elesettségben is. És visszahozza még egy pillanatra az emberi lény gyönyörűségébe, hogy legyen imádság, azt is mondhatnám, hogy legyen bűnbánat, és legyen reménység az örök életre. Hát mi ez, testvéreim, ha nem az, amit itt olvasunk a Zsoltárban? Tapasztalatunk van az Isten nagyságáról és szépségéről. Tapasztalatunk van arról, hogy akik az Istent szeretik, az élet minden helyzetében mellettük marad, és velük lesz az Isten. Hát, testvéreim, éljétek meg, ti is, és ne felejtsétek sohasem. Ha majd mentek a templomaitok felé, ha majd jöttök eme templom felé, földi Sionunk felé, mindig Istennek nagyságát, szépségét lássátok, ahol megtapasztalható az ő szeretete, magasságban és mélységben, erőben és erőtelenségben, örömben és bánatban, mikor az ő fiában, velünk van Szent Lelke erejével. Amen. Ó, köszönjük neked igéd gyönyörűségét, mennyei jó atyánk, és benne azt, hogy hallhattuk és valhattuk, hogy te nagy vagy, gyönyörűséges vagy, és abban vagy nagy, ahogyan aláhajolsz hozzánk, és ahogy fiadban, a gyengében és az elesetben átvállaltad bűneinket, és felemeltél a poklok mélységéből, hogy visszaszerezd magadnak. Köszönjük őt, aki eljött értünk, és aki megbizonyította, hogy az engedelmességben van az élet. Köszönjük, hogy legyőzte a mulandóságot, és számunkra kinyitotta a ma mennyei Jeruzsálemnek dicsőségét és lehetőségét, amelyet a jelenések Jánosa látott, s ahová majd mindazok bevonulnak, akik elnyerik az örök életet. Add, hogy a te akaratod szerint való szemünk és szívünk legyen, s a te isteni nagyságodat nem az épületek gigantikusságában, sem az emberi teljesítmények gyönyörűségében, hanem a te isteni jelenléted jelen valóságában, és az abban való tapasztalatban mérhessük meg. Ezért imádkozunk légy jelen néped életében, testvéreink életében, akik itt vannak, és hogy ez a tapasztalat, amely megérinti az ő szívüket, az életüket, életté lehessen. Így áld meg, és így engedj el szent színed elől ma, mindabban, amit csöndben elég teszünk. Hallgass meg, megváltó Urunkért, a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.